Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Ez itt a Fantasy Best League Podcast 142. adása. Két szabad csere a bankban, két forduló már mögöttünk van, szóval el kell döntenünk, hogy kit akarunk elengedni és eljükre behozni. Ezeken a dilemmákon nekünk is át kell mennünk, szóval az adás nagy részében ezeket fogjuk kitárgyalni, de előtte hogy értékelnéd az első két fordulót, Levi?
Sziasztok! Én egy viszonylag eseménytelen körön vagyok túl, ami a lehető legjobb dolog ebben a játékban, mert ez azt jelenti, hogy nincs túl sok dolog, ami miatt aggódnom kéne. Így egy viszonylag stabil pozícióból várhatom a következő fordulót, és ez szerint tervezgetek, szóval abszolút elégedett vagyok.
Hát akkor nekem sincs okom a panaszra, 4 pontra vagyok tőled, szerintem ez még teljesen rendben van. Hát igen, jobb volt az első forduló, de hát nem lehetek mindig én a Manager of the Week, ezt néha át kell adni más menedzsereknek is, hogy érezzék ezt, hogy milyen ez az érzés, de hát visszajövök. Game Week 3, én azt érzem, hogy ez az én fordulom lesz, de szerintem ezt mindenki így érzi, mert itt ránézünk a csapatunkra, hogy kik ellen játszanak, és hát nagyon szép ellenfeleket látunk szinte mindenhol.
Igen, és ez nagyon fontos. A lehető legtöbb csapatnak jó sorsolása van, illetve azoknak a csapatoknak, akik igazán érdekelnek minket. Ez egy ilyen kör lesz. Legtöbbünk azon fog gondolkozni, hogy kit rakjon esetleg padra. A cserék azok nagyjából luxus cserék lesznek, abban az értelemben, hogy valószínűleg olyan játékosokat fogunk kirakni, akik amúgy simán lehet, hogy jól fognak teljesíteni. És pont ezért egy picit én előre tekintenék, és megnézném azt is, hogy 4. forduló után válogatott szünet lesz. Erre már érdemes most is gondolni, amikor cserélünk. Nekem például 2 cserém van, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a válogatott szünet alatt is 2 cserém legyen, az esetleges sérülések vagy árnövekedések véget nagyon jól fog jönni az. És olyankor, hogyha 2 cserével megyünk neki egy válogatott szünetnek, akkor ugyebár egy -4-gyel már egy mini wildcardot össze lehet hozni 3 cserével, szóval ez nagy fegyvertény lehet itt a következőkben.
Azt szerintem is nagyon fontos, és ezt már azért megtanultuk, hogy a válogatott szünetig tart egy időszak, és általában ott látunk nagyon jó formában lévő csapatokat, és aztán ezek a formák nagyon gyorsan tudnak változni, úgyhogy most is számítok valami ilyesmire, és hát ez nyilván akkor kb. Azt jelenti, hogy vagy most előjük mindkét cserénket, ha 2 cserénk van a bankban, és akkor a következő fordulóra nem cserélünk, vagy mindkét fordulóra lesz egy cserénk, egy ilyen mentő cserénk, hogyha annyira jól áll most a csapatunk.
Igen, és valószínűleg mi ketten le is fedjük ezt a két utat, ahogy ránézek a csapatainkra. Nekem az lesz a tervem, hogy egy-egy cserével csak minimálisakat változtatok a csapatomon, te pedig lehet, hogy már most el fogsz használni 2-t, jól sejtem?
Igen, benne van a pakliba, pedig hát nem rossz a csapatom, meg nem érzem azt, hogy itt nagyon erre szorulna, de igen, itt elindultam egy vonalon, meg szerintem sokan elindultunk egy vonalon, amit úgy hívnak, hogy Mo Salah, és ha abból kiszállsz, akkor persze tartatod a bankba a pénzedet, mert erre megvan a lehetőség, és onnan nem veszi el senki, de azért mégiscsak úgy van az ember, hogy akkor azt a pénzt egy kicsit berakja a csapatba, és ha már 2 cseréje van az embernek, akkor ezt miért ne tegye meg.
És ha már a mi csapataink, erre a hétre azt találtuk ki, hogy megnézzük, mi miken gondolkozunk, milyen cseréket tervezünk, és ez alapján beszéljük át a fontosabb témákat. Ha már a mi csapataink, akkor tényleg az én csapatom lesz az, amelyik egy viszonylag kikövezettebb úton jár, talán a legtöbb csapat a ligánkban erre hasonlít, te pedig a földes úton vagy, ugye várt a szálával indultál, és ez jelentette a legnagyobb különbséget a csapatok között az első forduló előtt, így nagyjából le fogunk fedni mindent.
Igen, és hát szerintem kezdjünk a te csapatoddal, mert hát aki itt a Discordon már nagyon jól mozog, és sokat jár, az már láthatta, hogy te írtál egy egész hosszú értekezést arról, hogy mit is gondolsz most a csapatodról. De hát most itt látva a hallgatottsági számainkat, most már beszéltünk arról, hogy egy nagyobb része a tömegnek nem jár fel a Discordra, úgyhogy ez mindenképpen érdemes szerintem megbeszélni, hogy végül is miken gondolkozol, vagy hogy is állsz most a csapatoddal.
A tavalyi szezon során már próbálkoztam azzal, hogy a fordulók előtt kiposztolom a csapatomat, leírok egy pár gondolatot, hogy nagyjából mik mozgatták a cseréimet. Ez tök jó azért, mert a szezon végén vissza lehet követni. Igen. Lényegében egy egész hosszú Twitter-szerű thread jön létre, azáltal, hogy folyamatosan az előző csapatomra válaszként küldöm az update-et, és ezt most azzal egészítem ki erre a szezonra, hogy a fordulók után is megpróbálom összeszedni a gondolataimat, és ezzel készülve a hétvégére, illetve a következő game week-re. És most abban a szituációban vagyok, amit már itt említettem az elején is, hogy van két cserém. Nagyon fontos cél az, hogy kettő legyen a válogatott szünetre is, 1 millióm van a bankban, és igazán nagy problémáim nincsenek a csapatommal. Pont ezért ránézek minden posztra igazából, hogy kell-e oda éppenséggel cserélni, és ez alapján próbálom meg mérlegelni a helyzetemet. És hát rögtön a kapus poszt az egy olyan, ahol talán van probléma, és talán ez egyik leggyengébb része az én csapatomnak. Két forduló alatt 4 pontot sikerült összehoznom. Turner ezen a hétvégén egész közel járt, egy óriási bomba volt csak az, amit nem tudott kiszedni, és ezzel ment el a Forestnek a kapott gól nélküli meccse. Pickford viszont a stabilabb része elméletileg ennek az egyenletnek, és ő az, akit többször kezdetnék. Hát az Everton itt az első két fordulóban rengeteg gólt kapott, abszolút nem tűnik biztosnak az a védelem. Itt az alapozó számok is nagyon rosszak, szóval XG terén is csak úgy gyűjtötték itt ezen a második meccsen a Villa ellen. Szóval itt elgondolkoztam, hogy lehet, hogy rossz irányba indultam el a Pickford-Turner 2-sel. A problémám viszont az, hogy a legjobban talán Onana tetszik, hogyha őt hoznám be, az viszont azt jelenteni, hogy Forest ellen rátriplázok a Manchester United-re, utána pedig van két nehezebb meccse a csapatnak, és ez így rövid távon annyira nem tetszik. A 4.5-ösök közül Sanchez az, aki legjobban bejön, és főleg azért, mert a 8. fordulóig lényegében nagyon-nagyon jó a Chelsea sorsolása.
Brutál.
Tehát itt a West Ham meccs után nehéz lenne azt mondani, hogy hirtelen ez a védelem egyben van, és mondani fogja magából a kapott gól nélküli meccseket, és ami nagyon zavar, hogy nem tudom, hogy mennyire számíthatok védésekre, vagy esetleg bónuszpontokra Sanchez-től.
Hát igen,
sőt, itt azt érzem, hogy nem nagyon.
Nem. Szerintem ő még neki vissza kell nyerni a bizalmunkat. Tehát ő nagyon elvesztette ott Brightonban, nem csak azért, mert hogy kikerült a csapatból, előtte is, amikor menő picknek számított, akkor sem tudott igazán bizonyítani. És nyilván ez a Brighton volt, de ez a Chelsea hát kb. Azon a Brighton szintjén tart most. Szóval én se nyúlnék most így hirtelen hozzá, bármennyire is kecsegtető ez a sorsolás. Úgyhogy hát én azt tudom neked mondani, hogy persze most a Pickford nem nézett ki jól, de most ha megnézem a sorsolásokat, még mindig tök jól rotálható itt a Pickford-Turner 2-s, Wolves, Sheffield a következő két meccs Pickfordnak, szerintem egyik, hát a top 3, de 4 legrosszabb támadó csapatban a Wolves meg a Sheffield biztos, hogy benne van. Szóval reménykedni lehet, utána meg a Turnernek lesz egy Burnley elleni hazai meccse, szóval így ki lehet szépen ezeket így hozni, aztán, hogy mennyire jössz ki ebből, meg hány clean sheet-tel, azt nem tudom. Nyilván így két meccs után clean sheet nélkül lejönni, az sose jó, de én tudom milyen.
Pickford szerinted jobb, mint Areola?
Hú, hát az Areola az mindig nagyon, én nem tudom. Tehát jó, most fogott egy 10-it, oké, ez jó volt, meg most jól játszott a West Ham, de azt én nagyon erősnek érezném, hogyha te most egy Pickford Areola cserét megcsinálsz. Areolát sosem mondhatjuk 100%-osan biztos kapusra. Persze kihozol 0-5-öt, és most egy játszó kapussal tud számolni, de alapvetően én ezt semmiképpen sem támogatnám. Tehát ott van egy csere is, meg lehet, hogy egy rossz cserébe nyúlsz bele, akkor az meg kellemetlen. Tehát még mindig azt érzem, hogy a kapus az kapus, persze ha rosszul választunk, az tud nagyon kellemetlen lenni, de így, hogy most tényleg itt két kapus van, én azért akkor, amikor ebben nagyon csúnyán belenéztem a kisbe, akkor az volt, hogy egy csapatra feltettem mindent, ami a legrosszabb csapat volt. Tehát így, hogy most azért két kapusod van, én nem gondolom, hogy az egyik, vagy a Nottingham, vagy az Everton szerintem összeszedi magát itt a finsitek terén is.
Remélem, hogy ez lesz, és pont ezért viszonylag kicsi az esélye arra, hogy most kapust fogok cserélni. Hogyha Pickford igazán közel fog állni ahhoz, hogy essen az ára, és nem látok semmilyen más jó cserét, akkor lehet, hogy ki fogom rakni. Ez főleg azért van, mert belefér ebben a csapatban, szóval még továbbra is tartom, hogy ez egy luxus csere, hogy kapust cseréljünk ilyenkor, viszont ha már mentenék vele 0,1 milliót, az még egy érva mellett, hogy ezt esetleg megéri meglépni, és akkor lehet, hogy rászánom magam. Plusz, ugyebár van nálam 1 millió a bankban, és azt érzem, hogy a többi csere, amit meghúznék, az megint csak pénzt szabadítana fel, és majd amikor a Salahról fogunk beszélni, akkor újra fel fog jönni ez a téma, hogy egészen nehéz ebben a szezonban elkölteni az összes pénzünket, szóval most onnan át behozni igazából mégsem jár akkora áldozata, mint gondoltam volna azt mondjuk a szezon legelején.
De ez az Onana egyébként meglep, meg az meglep, hogy Johnstone egyébként nem tetszik. Nekem főleg így látva itt az első két fordulót, erre a Palace védelemre nem lehet panasz. Tehát itt az Arsenal kegyetlenül megszenvedett, nyilván ez a Selhurst Parkban volt, de hát azért látszik, hogy hazai pályán ez a Crystal Palace ez brutálisan erős lesz, és tényleg egy Arsenal szintű csapat is kegyetlenül megküzdött azért, hogy egy 10 gólt össze tudjon szedni az ellen a Palace ellen.
Én egy kicsit aggódok Johnstonnak a pozíciója miatt. A szezon előtt ugye bár biztosak voltunk abban, hogy ő az első számú kapusa a Palace-nak.
Igen.
Gájtát egyszerűen kiszorította, sőt most már Gájta távozni is fog ebből a csapatból. Most viszont úgy néz ki, hogy Manchester United-es Hendersonnak a Palace a legvalószínűbb kérője, és nem hinném, hogy ő oda mennek csak is kizárólag második számú kapust játszani. Mi azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb ez a két játékos meg lesz versenyeztetve, és igen, Johnston elveszítheti a kezdő pozícióját. Ez nem feltétlen rövid távon aggasztó szerintem, de csak ott van egy gondolatként a fejemben, és nem feltétlen szerencsés egy ilyen játékos behozni. A védelmem az nagyon rendben van. Ugyebár Estupinyan, Saliba és Chilwell alkotja a védelmet, plusz 2 darab 4,0-as védő van a padomon, Boldog és Beyer.
Ez az álomvédelem. Tehát lényegében szerintem sokan ezért sírnak, vagy Chilwell, vagy Saliba hiányában. Akinek Estupinyan hiányzik, az ott nagy a baj.
Igen, pont ezért így sok gondolatom nincs is a védelmem kapcsán. Nagyon elégedett vagyok velük. Lehet, hogy majd a 4. számú védőm helyett fogok behozni valakit, esetleg egy 4.5-öset. Az volt az első számú tervem, az első fordulót megelőzően, hogy kezdek 2 darab 4.5-össel. Ugyebár ez az 1 millió a bankban, ez arra is jó, hogyha esetleg Mbeumót akartam volna Richarlisonra upgrade-elni, akkor ott már 500 000 elköltöttem volna. Plusz, hogyha lemaradok egy árnövekedésről, akkor megint kell a másik 500 000 is. Most ez nem így alakult, ez jelenti, hogy van pénz a bankban bőven, és nem is feltétlen kell elhasználnom. Ezért tudok választani egyrészt a két 4.0-ásom közül, hogy melyiket akarom megtartani, melyikőjük néz ki jobban, másrészt a 4.5-ös opciók közül, hogy esetleg ki az, akit megéri behozni, hogy valakit tudjak azért rotálni itt a hármasomból, mert jelenleg úgy néz ki, hogy ha nehéz meccse van itt az Estupinyan, Saliba, Chilwell hármasnak, akkor is kezdetem őket, mert nem fogok egy Sheffield vagy egy Burnley védőt berakni helyettük, szóval csak és kizárólag a sérüléseket fedik le ezek a játékosok a padon. Az én helyzetemben az egyetlen, aki valamennyire most mozgat, az Gusto, a Chelsea-ből, ő ugyebár 4.0-ba kerül, és ő kezdett James hiányában jobb hátvédként, és szerintem ameddig nincsen James, addig ő is fog.
Igen.
Ami, néz ki. Ami így rotálás szempontjából nagyon, nagyon jól jön, hogy van egy 4.0-ás védő, akit később is tarthatunk, mert lényegében nagyon olcsó, viszont nem kavar be abból a szempontból sem, hogy nem hiszem, hogy ki fogom maxolni azt a 3 Chelsea-s helyet, szóval nem hinném, hogy blokkolna bárkit abból a csapatból, mert annyira ezért nem néznek ki jól. Ezért az én csapatomban ő az, aki legjobban tetszik. Viszont egy érdekes kérdés, és ez már nem az én csapatomhoz vonatkozik, tényleg van, akinek most kell behozni a Salibát, vagy korábban kellett behozni a Chilwellt, az is lehet, hogy már bukott ott 0-1-et vagy 0-2-t. Hogyha most kell védőt hozni, akkor nyilván, hogyha mondjuk 6 millió a büdzsé, akkor Chilwell egyértelmű. A legjobb védő 6 millióig egészen. De mi van, hogyha valakinek nincsen elég pénz a Chilwellre? Ki a legjobb 5.5-ös védő mondjuk? Ki a legjobb 5.0-ás? Kik azok, akik tetszenek neked? Meg lehet-e kerülni ezt az egészet, vagy össze kell hoznunk, hogy ezek a védők kerüljenek be?
Hát sajnos szerintem össze kell hozni. Szerintem a súly is nagyon sok helyen benn van, de azért látva ezt a United-et, meg ahogy elkezdte a szezon, szerintem még beszélni fogunk, főleg itt a középpályások kapcsán, de az kimondható már most itt két meccs után, hogy nem úgy kezdte ezt a szezont a Manchester United, ahogy ezt mi itt Game Week 1 előtt gondoltuk, és ez igaz, mind szerintem támadásban, mind védekezésben, annak ellenére, hogy nem olyan nagy a baj, mint amennyire itt ez első tűnik, de most például Sót semmiképpen nem hoznám, hogyha nincs a csapatomban. Itt a City védők lehetnek az alternatívák, mint mindig, tehát ők azért nagyon ritkán vannak itt a csapatokban. Hát Akanji bebizonyította még mindig, hogy ő a legstabilabb City védő, ezen nem változtatott semmi tavaly óta. 5.1, igazából mi baj lehet? Tehát soha nem volt még baj City védőkkel.
Igen, pontosan, soha. De végtelen nehéz a szituáció. Én azt érzem, hogy Chilwell kihagyhatatlan, még akkor is, hogyha most lecserélték éppen a 60. perc után, ez egy elég fura szituáció volt. Részben azért lett lecserélve, mert balszélsőt játszott, igen, és bejött egy másik balszélső, Mudrik. Ez alapvetően szerintem amúgy egy király dolog, mert tényleg azt mutatja, hogy itt a bal hátvédtől nagyon messze volt az, amit Chilwell csinált ezen a meccsen, és akkor ezt a három védős rendszert nem akarta megbontani ilyen formában Pochettino. Én nem aggódok a percek miatt, és annyira veszélyes, hogy szerintem valahogy össze kell hozni a csapatunkba, hogy ott legyen.
A percek miatt én sem aggódom, de mondjuk az elgondolkoztatott, hogy jó, most az első két fordulóban nagyon hasonlóan láttuk felállni a Chelsea-t, és alapvetően a West Ham-et mondhatjuk egy ilyen gyengébb csapatnak, vagy hát legalábbis a Liverpoolhoz képest, tehát lényegében láttuk egy erős és egy gyengébb csapat ellen játszani a Chelsea-t, amit amúgy szeretünk, de azért mégiscsak West Ham idegenben volt. Szóval itt arra gondolok, hogy azért nem lepődnék meg azzal, hogyha most itt a Luton ellen hazai pályán már Modric kezdő lenne, és akkor lehet, hogy több levegőt venne el ott a bal szélen Chilwelltől, és több lehetőséget. Tehát itt lényegében az első két meccsen a bal szélről érkező veszély az egyedül Chilwell jelentette. Ha azért ott lesz Modric, akkor már mindenképpen két emberre osztik meg az a figyelem.
Igen, ez az, amit nem tudunk, hogy egyáltalán ez a három védős rendszer marad-e, mert az egész előszezon során négy védővel játszott a Chelsea, most talán úgy néz ki, hogy Thiago Silva miatt van ez a három védős rendszer. Igen. Kérdés, hogy megér-e ennyit, és hogy a kisebb csapatok ellen mennyire fog ez működni. Szerintem nem kell aggódni Chilwell miatt alapvetően. És hát azt érzem, igen, hogy nincs az az 5.0-ás védő, akivel igazán pótolni lehetne itt bármelyikőjüket a védelemből. Ahogy mondtad, Akanji néz ki a legjobb City védőnek 5.5 alatt, de azért nyilván szívesebben hozná az ember Diást, mert mégiscsak biztosabbnak érződik. Guardiol hatalmas nagy kérdőjel, szerintem neki nagyon sok perce lesz ebben a szezonban, de ameddig az alternatíva Aké, addig nem feltétlenül tudjuk, hogy melyikőjük lesz a BL-ben, melyikőjük játszik a PL-ben, milyen ott az erős sorrend, nyilván Guardiol van elő, de hogyha most behozunk egy City védőt, és a hétvégén pedig nem kezd, az rettentően fájdalmas tud lenni.
Nagyon, és tényleg itt a válogatott szünet után majd jönni fog a BL, most már tényleg jönni fog a BL, és ott megint, ott biztos, hogy lesznek olyan dolgok, hogy azért a védelembe tud cserélgetni, nem olyan sok helyen. Pont ezért, igen, amit mondtál a Diásnál, azt érzem, hogy ő nála nagyon simán benne van, hogy ő végigjátsza itt a szerda-szombat ritmust, és láttuk, hogy ő képes is erre, hogyha egészséges, tehát nála nem probléma, de akiknek van backupjuk és cserélhetők, azoknál mindenképpen ott lesz a rota, és nyilván az akkor lesz szerencsénk, hogyha tényleg lesz a BLS csapat, meg a PLS csapat, de ez nem mindig alakul így Guardiolánál lesz. Ez nála kb. Úgy működhet, hogy így fel kell, és majd meglátja, hogy lesz-e egy ilyen ritmust, vagy nem.
A középpályám az meglehetősen stabil, annak ellenére, hát hogy
stop.
Bumo hozta lényegében az összes pontomat.
Hát az elég. Ez nem elég.
Dupla Arsenal, dupla United. Az erős sorrend az pedig nagyjából úgy néz ki szerintem, hogy Saka az első még mindig, akkor is, hogyha nem ő lőtte ezt a 11-est a hétvégén. Fura ez volt, érdekes, és meglepő volt.
Erről akkor beszéljünk most itt, mert én nekem egyébként ez a hétvége 11-es szempontból ez egy ilyen volt, hogy így na ennek így kéne működnie. Annak ellenére, hogy Szele kapitányom voltam, és nem örültem annyira, hogy ez így megtörtént, de hogy, szóval, hogy azt akartam ebből kihozni, hogy mind a Watkinsnál, mind pedig a Sakánál éreztem azt, hogy persze, mondjuk ki, hogy jó, akkor ők a 11-es lövők, meg ők a csapatainak a talizmányai, és nekik kell lőni a 11-es, de hogyha azt érzed, hogy már nem olyan feltetetlen, tehát azért Watkins nagyon sok 11-est hagyott ki, Szakában is azért már jó pár hiba benne van, és ez szerintem tényező. Tehát itt ez mind kapus oldalról számít, mind pedig rúgó oldalról. Hogyha te egy olyan játékosra találkozol, aki az előző 15-11-esét belőtte, akkor ez egy kellemetlen szitu. És igen, akkor friss arcokat kell hozni, hogyha ha kicsit meginog ez a bizalom. És ez nekem nagyon tetszett, mind itt Ödegárnál, mind pedig Douglas Lewisnál, és az meg különösen tetszik, hogy ezeket a játékos, vagy hát itt a Sakánál egyértelmű, hogy a játékos adta át a 11-est, aztán, hogy mindig átadja, ezt majd kiderül, de hogy ez szerintem tök király. De ha meg mondjuk a Villánál meg edzői döntés, én nekem az is egy olyan, hogy ez nekem tényleg tetszik. Mert most Watkins tulajként is oké, persze azt mondod, hogy bánat, hogy nem a Watkins lőtte a 11-es, de azért, ha őszinték akarunk lenni, és ha majd egyszer össze akarjuk szedni, hogy ott van a 20 csapatnak a 11-es lövője, hát a Watkins szerintem az utolsó 5-6-ban biztos ott lenne, mint jó 11-es lövő, és ez szerintem nem beszélünk róla olyan sokat, de ez lehet, hogy nem árt.
A Villánál ez elméletileg egy tudatos döntés volt. Én azt olvastam, hogy még McGinn is lőtt 11-eseket az edzéseken, és volt még egy játékos, aki elég sokat lőtt, szóval úgy néz ki, hogy Watkins tényleg lekerült. De pont ez a tudatos döntés, illetve vannak a hiánya, ami zavar az Arsenalnál. Nekem ez nagyon meglepő volt Artétától, hogy azt nyilatkozta, nem számított erre, és meglepődött. 0-0-nál ismerve, hogy a City milyen körülmények között nyert bajnokságokat itt az elmúlt években, de volt, hogy egy ponton múlt minden, volt, persze, hogy gólkülönbségen, azért az, hogy itt a pályán azt mondják egymásnak, hogy hé, haver, lőtt te, ez nekem kicsit erős.
Kicsit erős, de érted, hogyha a Saka lenne a tényleg ilyen, nem tudom, még a Harry Kane is azért néha bele-bele hibázik, de őt azért egy nagyon top 11-es lövőnek tartom. Tehát nem ott tart. Tehát a Sakánál nem érzem ezt a magabiztosságot. Okésan belőtt 11-eseket tavaly is, nem volt fel probléma, de hagyott ki. Tehát, hogy ez nála így benne van, meg valahogy én, mint Arsenal szurkoló, nem úgy áll. Tehát, hogy ha ő odaáll, azért érzem a bizonytalanságot. És én emlékszem még Van Persie 11-esekre, amikor nem kellett nem izgulnom.
Nagyon sokat számít a flow a 11-es rugóknál. Igen. Bruno például, amikor megérkezett, akkor egyszerűen megállíthatatlan volt, és minden 11-esét berúgta. Lényegében nem is kellett izgulni miatta. Utána jött Ronaldo, jött Emi Martinez, jött az a híresen kihagyott 11-es, és utána már korán sem volt annyira biztos, hogyha Fernandes kerül oda, mondjuk egy Ronaldo meg egy Rashford izi után, hogy akkor az be fogja lőni, pedig még mindig nagyon jó 11-es rugó volt, de kell szerintem a flow.
De ez talán is kicsit így van egyébként.
Igen, abszolút, ugyanezt érzem. Ameddig ment, addig az egyik legjobb 11-es lövő volt a ligában, most viszont nem mondanám róla ezt.
Nem. Úgyhogy izgulós. Tehát nyilván a Szalánál például nem merül fel szerintem még most az a tény, hogy elveszik tőle, de ha odaáll, most is éreztem, odaáll, és nyilván ki fogja hagyni. Pedig nem volt borzasztó 11-es, mert brutálisan el volt lőve, de nem ment ki, nem ment annyira szélre, úgyhogy bele tudott érni a Neto. Ja.
Visszatérve a középpályásokra, Saka még a kihagyott 11-es ellenére is az egyik legstabilabb pontja ennek a csapatnak. Azt és akkor dupla Arsenal, dupla Manchester United. Szerintem sokan indultunk hasonló felállással. és úgy néz ki, hogy a dupla United bizonyult gyengébbnek a két csapat közül. Most a hétvégén Forest ellen fognak játszani otthon, ami talán a legjobb sorsolás, ami csak lehetséges. Mondom ezt a talánt azért, mert nagyon gyenge volt a United, viszont a Forest szerezte a legkevesebb pontot tavaly idegenben a ligán belül, szóval ez azért mindenképpen bíztató. Szerintem a Manchester jobban játszott a Tottenham ellen, mint annó hétfőn a Wolves ellen. Igen. Szóval ez is egy pozitívum. Nekem nincs problémám azzal, hogy két United játékost rakjak erre a meccsre a kezdőbe. Viszont hosszabb távon, utána az Arsenal és a Brighton ellen már abszolút nem akarom, hogy rádupjálezzak erre a támadósorra, és pont ezért el kell már kezdenem gondolkozni azon, hogy kit is hozzak. És nekem nincs túl sok játékos a watchlistemen, aki ténylegesen szóba kerülhet. Talán az egyetlen, aki még mindig egy nagyon nagy kérdőjel számomra, az Foden.
Igen, láttam, hogy nagyon rajta vagy ezen a City és Foden vonalon. Fú, hogy mondjam, nagyon jól nézett ki most a Newcastle ellen, de én azt érzem, hogy ez a Newcastle-nek szólt, hogy ilyen jól nézett ki. Mind Alvarez, mind pedig Foden. Itt gondolok arra, hogy azért nagyon intenzív a Newcastle, és amikor át tudott kerülni a City ezen a Newcastle pressingen, akkor hát legrosszabb esetben is ilyen 4-4 ellen mentek a City támadók, de volt, hogy 4-3 ellen, és hát nyilván akkor nagyon szexin néz ki, hogyha ott rohangál elő a Foden, az Alvarez, a Holland, meg a Grill is, és ráadásul a Fodennek volt egy ilyen kicsit ilyen KDB szerepe, hogy ő neki kellett leosztogatni a labdákat, és nagyon jól ment neki. De hogy majd ez hogy fog kinézni azok ellen, a csapatok ellen, akik egyáltalán nem akarnak majd kijönni, ott már vannak ilyen problémáim. Nem tudom, én azt érzem erre, ezen a City-n, hogy ha majd találkoznak ilyen nagyon masszív csapatokkal, mint például a Palace, azért ők is meg fognak szenvedni. Így, hogy nincs a KDB, de lehet, hogy csak az Arsenal szurkoló beszél belőlem, és ezt akarom nagyon, hogy szenvedjenek. De tavaly tényleg így volt. Aztán lehet, hogy most Foden ikletett állapotban fog játszani, és ő lesz a megoldás KDB hiányára, akkor pedig egy nagyon jó picknek nézhet ki. De én nekem még korai ez a Foden gondolat.
Nem csak KDB hiányzik ebből a csapatból, ugyebár eligazolt Gündogan, meg már ez is, és lényegében nem pótolták őket átigazolásokkal. Most Doku az egyetlen, aki érkezni fog egyenlőre, ő pedig nem fog hirtelen
nem
kezdőként szerepet kapni szerintem ebben a City-ben, ő ennél jóval nyársabb. Ergo muszáj belülről pótolni azokat a gólokat, meg a gólpasszokat, amik távoztak, és erre a legjobb esélye szerintem Fodennek meg Alvareznek van. Egyszerűen nekik kell felnőniük a feladathoz jelenleg. A kis csapatok ellen annyira nem is aggódok, mert ott talán megvan a helye mindkettejüknek a kezdő 11-ben. A nagyok ellen érdekesebb, és még mindig ott tartok persze, hogy a perceken múlik minden, mert hogyha ezek a játékosok megkapják a perceket, akkor nagyon jó pikkek, viszont nincsenek ott a kezdőben, akkor már is elkezd fájni a fejünk. Ami különösen zavar Foden kapcsán, hogy szerintem, ha be akarjuk hozni, akkor talán most éri meg őt a legjobban ebben a fordulóban, mert most fognak játszani majd a Sheffield United ellen, most két meccsig nagyon úgy néz ki, hogy kezdeni fog.
Igen. Utána jön majd valaki.
Utána jön majd a BL.
Hát meg a BL, meg egy középső középpályást azt igazol a City, azt szerintem itt egyértelművé tette, hogy ez igényként fölmerül, és hát a City-nél fölmerül igényként, akkor anyagi gondok és bármi ilyesmi nem lehet, kivéve, hogy Pakétának vannak problémái, de ha nem Pakéta, szerintem mindenképp fog érkezni ide egy középpályás, mert hát nyilván kell is, tehát látszik, hogy hiányzik onnan egy ember. Igen, erre a két meccsre mindenképp ígéretes, és ez a két meccs nagyon durván jól nézhet ki itt a Citynek. Ja, tehát ezt meg lehet próbálni. Én azt mondom, hogy valid gondolat, de összességében egyébként én nem látok, még mindig ugyanazt érzem, hogy csak akkor van nagyon sok pont benne ilyen Foden, Alvarez szintű játékosokban, hogyha sok gólt lő a City. Tehát itt attól függetlenül, hogy Holland nem lőtt gólt, itt a Newcastle ellen, hát én nagyon szerencsésnek érzem magam, mint aki nem Holland kapitánnyal ment neki erre a fordulóra, mert hát bőven benne volt a csávóban, megint jó pár gól, jó pár lövés, és tényleg ez összeteszem a két kezem, hogy ez nem jött össze neki.
Kettőjük közül egyébként Álvarez közelében sincs csapatomnak. Az abszolút nem vonz, hogy az én két csatáros rendszeremben Holland mellett Álvarez legyen még ott.
Igen.
Nekem a most ott lévő Watkins is jobban tetszik, és még az is lehet, hogy őt Jacksonnal fogom pótolni, szóval vannak azért előtte itt nevek. Jacksonon pedig azért gondolkozok, mert Watkins jól kezdett, hozott két asszisztot itt az első két körben, és a Villa most az Everton ellen már sokkal veszélyesebbnek tűnt, viszont a Burnley után a sorsolás az engem zavar. Itt beszéltük azt, hogy a Liverpool ellen fognak játszani idegenben, Palace otthon, Chelsea idegenben, majd Brighton. Azért itt papíron ez akár négy nehéz meccsnek is lehet mondani, még akkor is, hogyha rákontrázol arra, hogy a Liverpool védelme az nem egy rossz sorsolás jelen pillanatban, én meg arra azt mondom, hogy de azért az Anfield-en fognak játszani, szóval ez mindenképpen érdekes.
Hát, benne van, de én alapvetően nem bántanám a csávót, tehát stabil, nyilván itt a Jackson jobban néz ki, sorsolás ügyileg, meg minden szempontból, tehát ha itt a Jackson Watkins-t futtatjuk meg, akkor azt mondom, hogy jobb a Jackson. Hogy ére cserét, hát nyilván most azért itt már átmentünk a csapatodon, és hát nincsenek nagy problémák, akkor meg ezzel biztos javítasz egyet a csapatod esélyein a következő fordulókra, és akkor amikor meg a Villának itt négy forduló múlva meg tényleg nagyon beindul a sorsolása, akkor meg simán vissza tudod hozni a Watkins-t, akár a Jackson mellé már, akár pedig a Jackson helyett. Szóval még ha itt most tényleg itt végigmentünk, lehet, hogy én ezt húznám meg az összes csere közül.
Szerintem én is ehhez a cseréhez állok a legközelebb, bár nem csak nehéz a sorsolása a Villának, hanem játszani fognak a konferencia ligában, ami hétközi meccseket fog jelenteni. Ez megint egy olyan dolog, ami miatt nem kell aggódni a Chelsea-nek.
Hát igen. Egyébként ez akkora skill a Chelsea-nél, szóval.
Nagyon nagy előny, brutálisan nagy előny. Nyilván lehetne azt is mondani, hogy jót tenne egy Európa Liga vagy egy konferencia liga, mert a rengeteg fiatal játékosokat akkor tudnák valahol játszatni és meccseket adni nekik. Viszont azt láttuk tavaly az Arzenálon, hogy mekkora előny tud lenni, hogyha abszolút nem kell koncentrálni az európai meccsekre, és nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni őket, szóval ez abszolút nem így működik. Mert hogyha elindulott egy Chelsea, akkor a kezdőjének a harmadát, felét, azt így is úgy is játszatni fogja. Legalábbis a United az ezt csinálta itt minden évben. És akármennyire is Európa Liga volt, Fernandesnek rengeteg perce volt abban a sorozatban is. Szóval szerintem érdemes megnézni Jacksont. Nekem az első két meccsen tetszett, és nyilván nem láttunk még tőle gólt, egy ismeretlen tényező ebben a ligában, akár be is sülhet, viszont a sorsolás az adott. Szerintem a helye is adott egyébként nagyon a kezdőben.
Persze. Hát gyakorlatilag mindenki lesérül körülötte, tehát igazából nem is nagyon van esélye kikerülni. Szerintem pont ezek a könnyű meccsek lesznek az, amiken így szépen lassan összeszedi magát ez a csapat, aminek már itt az ideje, mert ez lassan már másfél.
Muszáj is összeszedni magát, szóval, hogyha itt a Luton, Forest, Bournemouth, Aston Villa, Fulham, Burnley ellen nem fog jól teljesíteni a Chelsea, akkor itt lényegében elbukhatják a BL-t, itt tényleg viccen kívül az egész projektnek nagyon-nagyon rosszat tenne. Igen. És én azt érzem, hogy képesek lesznek majd legalábbis okésan vagy jól teljesíteni ezeken a meccseken, szóval szerintem egy teljesen jó pick lesz Jackson itt az elkövetkezendő fordulókra, és hát nagyjából itt tartok. Van még egy csere, ami a luxus cserék luxus cseréje. Bár említettem itt már kapus cserét, meg 4.0-as védő cserét.
Ja, azok is elég durvák azért. Bicske nyitogatóak.
A következő, és az utolsó, az pedig egy 4.5-ös csatárcsere. Mert hát van egy árcserem, aki a második legesélyesebb arra, hogy essen az ára a csapatomból, és hát ezért szeretjük menteni a pénzt, ahonnan lehet. És hát van egy szemenyó a játékban, 4.5-ért, aki a Liverpool ellen már kezdett, ugyebár egy csatáról van szó, legalábbis itt a fantasy-n belül, gólt lőtt a Liverpool ellen, az előző meccsen még csak csereként állt be, de ott meg gólpasszt jegyzett. Sérülés miatt kihagyta az előszezont, de azt érzem, hogy itt két forduló után ő néz ki a legjobban a 4.5-ös opciók közül. Nem feltétlenül érzem azt, hogy nagy szükségem lenne rá csereként beállva, de ő mindenképpen felkerült most a watchlistünkre.
Minden, tehát szerintem is. Itt pedig a Oszulával azt éreztem, hogy itt mindenki előtt voltam egy 10 méterrel, de a szemenyúsok azok itt beelőztek ott az egyes pályáról, de nem sokan vannak szerencsére. Úgyhogy figyelj, ő egy olyan arc lesz, aki még lesz pick itt a szezon során, vagy legalábbis nagyon el fogunk gondolkozni, amikor a Bournemouth-nak jó sorsolása lesz, hogy hát figyelj, de az a baj, tényleg ez a szomorú ez idei szezonban, hogy nem kell a 4.5-ös csatárra kezdened, vagy így bármit csinálod, tehát hogy nincs az, hogy fú, most én mekkora mind vagyok, hogy megyek két 4.5-ös csatárral, az Oszulával, meg a Szemenyóval, és akkor befér a Hazard, az Alexis Sanchez, meg nem, még nem tudom ki, mert nincs se a Hazard, se az Alexis Sanchez, de még a közelében sincsenek emberek. Szóval, ja, ez kicsit ennek a szezonnak a drámája lesz, hogy így szórjuk a pénzt.
Tényleg, és hozzá kell szoknunk, hogy nem akkora probléma, hogyha egy jelentősebb összeg van a bankunkban. Nem. Tavaly már elkezdtük, még mindig furcsa, de idén
fullban nyomjuk.
Még inkább jelen van ez a probléma.
Idén nagyon fullban nyomjuk, mert hát itt a 6.5-ös középpályások, akiket amúgy is itt kicsit felsztároltunk Game Week 1 előtt, azok még durvábban teljesítenek. Tehát jelen pillanatban a 8.0, 8.5, 9.0-as középpályások közük nincsen hozzájuk. Úgyhogy, ja, hát nem irigyellek, de azért irigyellek. Tehát azért ezekkel a problémákkal én is meg tudnék küzdeni. Nem mondom, én se vagyok a legnagyobb problémák közepette, de hát azért van egy Mószálá csapatomban. És akkor most beszéljünk erről itt két forduló után, hogy most akkor mi volt ezzel a Mószálával, hogy most megérte, jól kijöttünk belőle, okésen kijöttünk belőle, vagy igazából mi volt ezzel szerinted?
Nagyon furcsa helyzetben vagytok, mert nem igazán az büntetett meg, amire talán számítottunk. Szóval nem itt Bruno Fernandesnek, vagy Rashfordnak, esetleg Watkinsnak a hiánya volt az, ami igazán fájt, vagy ami miatt rosszul sikerült ez az egész Salah próbálkozás, hanem főleg amiatt, hogy Salah nem hozott annyi pontot, mint amennyit szerintem akartatok tőle. Itt lényegében két asszisztja lett, azáltal, hogy sikerült kihagynia a 11-esét.
Balfasz.
Elsülhetett volna sokkal jobban is, hogyha sokkal, a Chelsea persze. ellen nem lesz a lövi azt a gólt, most a tizit nem hagyja ki, akkor már nagyon-nagyon más a helyzet, és nagyon másként nézünk rá, viszont ez kevés. A Liverpoolnak nem most lesz jó a sorsolása, hanem majd nagyjából 4 forduló múlva, és ez még akkor is kevés, hogyha nem igazán tudjátok elkölteni a Salahból felszabaduló pénzeteket. Én azt érzem, hogy lépni kell, és továbbra is jó, tök szuper Salah, nem lesz hirtelen nagyon-nagyon-nagyon rossz opció, de nem elég jó ahhoz, hogy ott maradjon a csapatokban, én azt érzem. És nem Bruno Fernandest fogjátok behozni, meg nem Rashfordot, akiket kihagytatok miatta, hanem viszont vannak más jó játékosok, akik által javulni tud a csapatotok.
Igen, itt még lentebb megyünk az ártartományokban, de én most itt két forduló után, ami hát nagyon-nagyon az elején vagyunk, meg nagyon kevés minta, de én azt érzem, hogy most ez lesz az első szezon, ahol nem Salah lesz a Poolnak a házigól királya. Ez az egyik állításom. Az ennél durvább állításom az, hogy még a második se ő lesz, de ez Luis Diaznak kéne egy nagyon erős szezont összehoznia, amit elkezdett, de azért még mindig Salahnál lesznek a 11-esek, szóval azokat valahogy le kell dolgozni, de lehet, hogy így is meg tudja csinálni Diaz, de az, hogy a középcsatár, aki most nagyon néz ki, hogy a Zsota lesz alapjáraton, az szerintem nagyon stabilan meg fogja előzni Szalát a gólok számában. Összességben nem lesz rossz pick, tehát most sem vált rossz pick Szalá, csak egész egyszerűen a 12 feles ára ezek mellett rengetegnek tűnik, és nyilván van pénzünk, de hogyha a Szalá ott van 12 és fél ér, akkor nincs pénzünk. Tehát a Szalás csapatoknak végképp nincs pénzük, és ezt szerintem most itt simán föl lehet szabadítani, és le lehet menni bármennyire alacsony, felére le lehet menni nyugodtan. És most itt vagyok, hogy most gondolkozom, hogy most akkor ezt a pénzt ott hagyjam a bankba, mert egyébként is okés a csapatom, de most itt a João Pedros incidens után úgy vagyok vele, hogy kell egy biztos csatár, amit a Jackson meg tud nekem adni. És akkor jön a kérdés, hogy most a Jacksont azt a João Pedro helyet hozzam be, vagy pedig az Osula helyett, de arra jutottam, hogy meghagyhatom João Pedrót a padon, mert így is rengeteg pénz lesz a bankba.
Ezt kb. Lehetetlen megjósolni, hogy hiányozni fog-e az az egy misi, amit lényegében ráköltesz Pedróra azáltal, hogy ott hagyod a padon, és nem a bankban van az az egy misi, mint hogyha helyette jönne Jackson. Egy pici kontextus Pedróhoz, mert azért itt az első forduló után ő nagyon ígéretesnek tűnt, igen, és most nem kezdett a másodikban. De Zerbi azt nyilatkozta, hogy João Pedro egy nagyszerű játékos, már most is nagyszerű játékos, de szeretném, ha mentálisan fejlődne, illetve a mentalitásában. Amikor elveszíti a labdát, keményebben kell dolgoznia, még nem teljes értékű játékos, de szeretném, ha fejlődne és elérné a benne rejlő lehetőségeket, pont úgy, ahogy Evan Fergusonnal is ezt szeretné elérni. Neked mit mondott ez a nyilatkozat, meg az, hogy NC-szó kezdett helyette?
Elsőnek jött a pánik, teljesen értető módon, egy rohadt Wolves elleni meccset ezt így eladni, ez nagyon, nagyon fájdalmas. De aztán aludtam rá egyet, kettőt, és arra jutottam azért, hogy persze, itt az NC-szó okésen játszott, meg adott is két asszisztot, de ugyanez a problémája biztos, hogy megvan az NC-szóval is De Zerbinek, tehát ettől annyira nem félek. Az, hogy most végül ezt hogy fogja menedzselni, és ezt hogy látjuk majd percekben, azt viszont nem tudom. Itt, hogy most jön egy West Ham elleni hazai meccs, most megint visszadobja a Pedrót, én azt gondolom, hogy igen, ez mindenképpen egy veszély ott lesz. Tehát ott ők össze-vissza fogják cserélgetni a helyüket. Kíváncsi leszek, hogy ez a csatárposzton is meg fog-e történni, mert most eddig 2-2 megkapott a Welbeck, és mégiscsak ott van a Ferguson mögötte. Na mindegy is, mondom, én a West Ham ellen azért arra számítok, hogy João Pedro lesz a kezdő. Pont azért, hogy azért tényleg most ott megkapta a padot, de egymás utáni két meccsen én nem hiszem, hogy ezt így megérdemelné, főleg az első meccsen szerintem teljesen rendben játszott, jó, kiadott nagy helyzeteket, de ez a Brightonnál szerintem még a 3 gólos szerű Márcsra is igaz.
Igen, és nem is ezt emeltek egyébként az RB, ez tök érdekes, de igen, nyilván tudjuk, hogy a Brightonnál aztán tényleg van rendszer, igen, és oda így új játékosként nem is feltétlenül olyan egyszerű egyből beilleszkedni, és egyből betonkezdővé válni. Szerintem ez a rotálás egyébként meg fog maradni.
Szerintem is.
És De Zerbi azon lesz, hogy forgassa ezt a csapatot és a játékosokat, pont ezért nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy megéri meghagyni, mint opció
sérülések, a padon. Tudod, remények, meg hát mégiscsak azért jobb, mint egy Osula. Tehát, hogy azért azt elmondható. És bármi történhet, tényleg lesérülhet valamelyik játékosom, lehet, hogy nem akarom rögtön cserélni, vagy csak úgy sérül le, eltiltás, nem tudom, és azért nekem is 2-4.0-ás védőm van még a padon, akiket tényleg a legutolsó pillanatban akarok csak játszatni, tehát azért őszintén legyünk. Jó, a Burnley-ből tényleg még nagyon keveset láttunk, itt csak egy mészárlás itt a City ellen. Nagyon kíváncsi lettem volna erre a Luton meccsre, ami elmaradt, mert a Burnley az kicsit ilyen sötét ló, és lehet, hogy a Bayer még egy nagyon jó pick lesz itt a ősszel.
Szerintem ez volt az egyik legelső dolog, amit megtanultam a fantasy-n belül, hogy nem érdemes a padra pénzt rakni, és a lehető legolcsóbb játékosokat kell oda választani azért, hogy a kezdőnk az még jobban működjön, és majd úgyis oda cserélgetünk, és nem kell majd lepadoztatni azokat a játékosokat, hanem amikor nem akarjuk játszani, akkor már nem lesznek ott. Viszont hogy tényleg ezt mondtuk, hogy szokjunk hozzá, hogy van pénz a bankban, és idén lesz pénz a bankban, akkor miért ne költenénk minimálisan az első cserénkre, és szintén ezzel így nehéz vitatkozni elsőre.
Nekem is problémám van, tehát én is ugyanígy vagyok ezzel, tehát összességében valamilyen szinten elvesztettem a bizalmamat João Pedro kapcsán, de ez azért tényleg gyorsan változhatnak itt a helyzetek. Nyilván a full bizalmat nem fogja nyerni egy jó darabig, de nézzük meg. Lehet, hogy a padomon lő két gólt, nagyon mélyen leszek, de akkor megint elkezd fölfele menni. Tehát, hogy ő egy nagyon dinamikus játékos lehet itt egész szezonban. Tehát ő lesz az, akit így nagyon figyelni fogunk. Az már biztos, hogy a 11-esek nála vannak, bármi van, és ezek mindig...
Van.
Hát ha persze a pályán van, úgy nehéz, hogyha nincs a pályán, ezt megadom neked. Nem is volt most 11-es, látod. De... Szóval vannak benne értékek. Ez amit még itt az első forduló után elmondtunk, azok még mindig igazak rá, csak most itt a percek hirtelen neccesek lettek.
Visszatérve Salahra, volt bármi esély arra, hogy neked ott lesz a csapatodban Game Week 3-ban így ezek mellett az eredmények és pontok mellett?
Volt, mert Fernandes is ott van. Tehát ott van Bruno Fernandes is, de ott nyilván ott kicsit egy ilyen FPL taktikai szempont is ott van, hogy ott rohadtok két United középpályással, és én meg kiveszem azt az egyet is, persze ezzel nagyon nagyot lehet nyerni, de inkább az legyen, hogy akkor én ezt lefedem azt a United-ot egyel, azért Nottingham Forest mégiscsak ott van, és hát itt lényegében a Game Week 3-as sorsolás döntött arról, hogy kibúcsúzik a csapatomból, illetve sokkal könnyebb menedzselni a csapatot, hogyha Salahot elengedett. Tehát akkor még több pénzed lesz, azért nézegettem, hogy mi van, hogyha a Fernandes helyet rakom be, akit majd behoztam, de ezt még most nem lövöm le, akkor viszont azt éreztem, hogy akkor a João Pedro-tól kell megválni, mert papíron kijött volna, de akkor nagyon kevés pénz maradt volna a bankban, és az viszont már nem tetszett volna. Tehát ott megint egy nagyobb, nehezebb döntést kellett volna meghoznom. És akkor így úgy voltam vele, hogy adja magát, Newcastle ellen játszanak, a St. James's Parkban. Persze büntessen meg Salah, de nem érdekel. Azért egyre többen fogunk megválni tőle, és egyre kevesebb lesz az EO-ja. Tehát ő neki már most nem fog nőni a közeljövőbe.
És akkor szerintem lassan lőd is el, hogy kit hoztál be. Hát végül Salah helyett, mert ez egy olyan csere, ami szerintem nagyon jól hangzik, szóval Salah out,
és Brian Mbeumo in. Ez vagyok én. Hát ugye említettem, hogy raktam össze a Game Week 1-es csapatomat, ott végül Diaby lett a választás arra a 6.5-ös posztra, amit hozzáteszem, Diabyról még nem beszéltünk, őt egyáltalán nem bánom, hogy a csapatomban van, még mindig nagyon sok értéket látok benne, annak ellenére, hogy most itt egy 4-0-ás mélyszárlásból nem vette ki a részét, tényleg sok panasz szerintem nem lehet rá, 6.5 ér egy nagyon ígéretes játékos, és még meg fogom futtatni egy darabig. Hát Bumo meg, hát büntetett, de összességében gyűlölöm. Tehát gyűlölöm Brentford. Rögtön kapnak megint két tízit. Nehéz ez, de nem baj. Miután a csapatomban van, is kapjanak tíziket. Én ennyit akarok.
Szerintem két éve megkönnyeztem volna ezt a cserét. De most is imádom. Azért kimondani még most is nagyon vicces. Viszont ott tartunk, hogy Bumo az egyik legjobb csere jelenleg a játékban, hogyha valakinek nincs ott a csapatában, mert bár nem reális, hogy teljesített itt az első két fordulóban.
Nagyon van. Tehát azért ezt így mindenkinek úgy mondanám, hogy oké, jött a tizi, duplán is jött a tizi, jött egy üres kapu is, tényleg minden ott volt, amiért kiválasztottuk ezt a fiút, de azért na...
Lényegében nem azért kell becserélni, amit itt az elmúlt két fordulóban mutatott, hanem amivel érveltünk mellette itt az első forduló előtt is.
Így van.
Ugyanúgy így van. Megvannak inkább. A pontrugások, nem csak a tízik, hanem szabadok szögletek igen. is. Központi figurája ennek a Brentfordnak az látszódik, hogy Tony eltiltása óta vissza is, és ő is elképesztő formában hát, van. Plusz egyébként a Brentford is.
Nem értem, esküszöm. Tehát én még mindig azt érzem, hogy ezek hulladékjátékosok egy-két, főleg ott a középpályán, a védelemben is, de közben meg nem.
De közben meg igen. Flecken szerintem is. A Brentford az egy mini Brighton lényegében, pedig már a Brighton is ugyebár egy elég kis csapat. Viszont itt is azt látjuk, hogy elképesztően jól van felépítve maga a klub, nagyon okosan igazolnak, rendszerbe az edző is, és a klub is egy irányba megy, ezáltal a játékosok erőn felől tudnak teljesíteni. Elképesztően szimpatikusak, tényleg. Ha jól tudom, akkor a feljutó csapatokon kívül talán nekik a legkisebb a bérkeretük.
Igen.
Abszolút tényleg egy szuper kicsi klubról beszélünk, még csak 2 évet éltek túl eddig a PL-ben, de úgy érződik, mintha itt lennének már időtlen idők óta, legalábbis nekem. És most sem kell aggódniuk majd a kiesés miatt.
Igen, de tényleg azért itt a Bumo meg a Visa, ő bennük viszont tényleg megvan az a minőség. Ami például a Brightonból lehet, hogy hiányzik. Szerintem a Visaért a De Serbi bármit megadna. Szerintem ő egy ilyen hiányzó láncom abban a csapatban. De hát 100 milliós év van Fergusonért, az
így más. Hát 100-ért nem adnák oda szerintem egyébként.
Szerintem sem. Úgyhogy nem játszik a csávó. Hihetetlen. Döbbenetes. Zsoha Petrót se adnák, szerintem 70 ér oda senki.
Hogyha nem lett volna Bumo, akkor te azt említetted, hogy neked Foden nem különösebben tetszik. Én az adás előtt elpanaszoltam neked, hogy nagyon-nagyon rövid a watchlistem, és Foden egy óriási kérdője, de mégis ott van lényegében az első számú opcióm a középpályára. Viszont azt mondtad, hogy neked egész sok játékos tetszik. Kik azok, akik még igen. így szóba jöhettek volna Bumo helyett?
Hát figyelj, a Solimács show-t azt én is bekajálom. Tehát azért, amit ő itt olyan helyeken fölbukkan, meg amilyen pozíciókat fölvett itt a Wolves ellen, azt nem igazán tudtam hova tenni. De már egyébként az első meccsen, a Luton ellen is, hát ugye ilyen fejesei voltak a csávónak. Tehát, hogy azt érzem, hogy így kicsit úgy el van csúszva az a Brighton így jobbról. És az neki nagyon jót tesz. Tehát, hogyha itt a March Mitoma közül kéne nekem most választani, akkor mindenképpen a Márcsot választanám. Tehát, a Mitomára abszolút igaz lett, amit mondtunk. Hát volt 2 asszisztja, amit így megszokhattunk tőle, az a standard, a visszagurított assziszt, meg egy a showgól, tehát tényleg ilyen top 10-es. Szerintem ezt ugyanígy fogja folytatni, és ilyen szempontból nekem a March az mindenképp egy nagyon tetszető srác. És hát a Diogo Jota. Nekem egyébként, ha sztár csapatból sztár igazolás, az nekem a Jota. Én nem félek attól, hogy itt a Nyúnyez bele fog szólni a dolgokba, Jota lesz a csatár, és amit mondtam, ugye itt a Szarával kapcsolatban, nekem ott egy nagyon fontos gondolatmenet, hogy Jota 20 plusz gól megérkezik.
Fú, erre nagyon kíváncsi leszek. Főleg azért, mert nem teljesen értettem egyet veled, amikor azt mondtad, hogy egész stabilnak tűnik a helye itt középen. Szerintem nem lesz sokáig Gakpo a középpályán, és azt sem érzem, hogy nagyon kimaradna ebből a csapatból, szóval osztozni fognak ott a percen szerintem Zsotával. Az is lehet, hogy kikerül a szélre, de én most középen képzelem el Gakpót ebben a Liverpoolban, szóval nem vagyok biztos abban, hogy Zsotának biztos a helye. Pont ezért aggódok is. A 20 gól az szerintem lehetetlen, viszont sokkal valószínűleg tartom azt, hogy Márcs eléri azt a 15 gólt, amit kitűzött elé De Zerbi.
Hát az simán, igen, az mondjuk az adott.
Most 3-nál, és már csak 12 kell, ami szerintem meg lesz neki, és ez elképesztően trippes.
Nagyon trippes, de zseni! Nem tudom, olyanokat tól az a csávó, még mindig egyébként nem jó, tehát hogy így nagyon korlátozott.
Csak az FPL menedzserek azok, akik jobban örülnek egy 5-ösről bepasszolt üres kapus helyzetnek, mint egy Mitoma-szerű gólnak, ahol az egész félpályán átcselezi magát valaki.
Tényleg. Ez tényleg ilyen. És hát nyilván a Chelsea pickek neccesek, és nem is feltétlenül ajánlanám itt Foden előtt őket. De ez érdekes volt, hogy Enzo lőtte a tizit. Az nagyon érdekes lehet, hogyha ez megmarad, annak ellenére, hogy kiadta a 11-est, és tényleg kicsit így támadóbb pozíciót kap ebben a Chelsea-ben, mert akkor egy nagyon olcsó, nagyon érdekes pick jelenik meg már megint. Ami szerintem izgi. Itt szimplán csak ennyi. De mondom, itt ez a két nevem volt alapvetően, aki nekem nagyon tetszik. Meg hát persze Diaby, de itt nem akarom túl promózni, mert még véletlen. Itt template játékos lesz.
Válogatott szünetig milyen változásokat tudsz még elképzelni a csapatodon? Ugyebár ezt a Bumo cserét már meglépted. Nagyon tetszik neked Jackson, akit lehet, hogy be is fogsz hozni. Más még nincsen terpem?
Nincs. Hát ha ellövöm ezt a két cserémet, akkor ugye a következőre már csak egy cserével megyek, és akkor ott meg nem szabad cserélnem, hogyha én két cserét akarok majd a Game Week 5-ös fordulóra. Úgyhogy szerintem most ellövöm, és akkor tényleg, hát lényegében lesz 8 nagyon bika támadó játékosom, amiből tényleg el kell döntenem majd most a következő fordulóra, hogy én a João Pedrót vagy a Diabit akarom majd padoztatni, ami egy nehéz döntés lesz.
Ezek lettek volna a csapataink, és még mielőtt ráfordulunk a kérdéseitekre, egy dolgot muszáj megemlítenem a hétvégéről, illetve az előző pár fordulóról, mert ritkán tudok ilyen durva statokat beolvasni. Megint gólt lőtt Abonyi a Forestben, 6,5-es csatáról beszélünk, és ezek a statok, ezek konkrétan hihetetlenek. 6. egymást követő Premier League meccsén lőtt gólt, az utolsó 6 meccsén 8 gólt rugott összesen, és amikor betalált a Sheffield ellen, akkor abban a pillanatban a Nottingham Forestnek az utolsó 6 gólját ő lőtte. 8,6 pontot átlagolt ezen a 6 meccsen, szóval egyszerűen csak brutális, amilyen formában van, és nagyon-nagyon remélem, hogy egészséges tud maradni erre a szezonra.
Hát a draftomban elmetleg behoztam, de aztán gyakorlatilag nem sikerült. De hát nekem is még azt tanulnom kell kezelni azt az egészet, úgyhogy hát kegyetlen a csávó. Tehát, annak ellenére, hogy egyébként sokszor csak csereként jött be, és gólt lőtt, kicsit ilyen visszaflessen van itt a hatékonyság szempontjából. Aztán tényleg kíváncsi leszek, hogyha nagyon sok játékpercet tud lejátszani idén, mert tavaly azért ezzel küzdött, akkor hány gólnál fog megállni, ez kicsit így a visszára is nagyon igaz.
A nagy probléma az, hogy a Forestnél talán egy csapatnak sincsen rosszabb sorsolása így az elkövetkezendő 6-8 fordulóra.
Igen. Elég bika.
Szóval nem tűnik annyira piknek. De hát akkor forduljunk is rá a kérdésekre, mert kaptunk tőletek Discordon. Az első az Estomi 89-től érkezett. Fél prémium középpályásokból rakta össze a csapatát, Son, Rashford, Bruno, Saka, Ødegaard, viszont jelen pillanatban jobbnak tűnnek az olcsóbb opciók, mint Mitoma meg Bumo, és hogy érdemes-e tartani ezeket a drágább játékosokat, akik nem annyira teljesítettek az első két fordulóban, vagy forduljunk itt a 6,5-ös játékosok felé.
Hát ugye itt emléktettük a United-eseket, meg az Arsenal-osokat. Erre a fordulóra, hát az Arsenal-osokat szerintem kötelező tartani, az a Fulham otthon, hát tényleg, erről álmodunk. Ez a sorsolás, ez igen. Megérkezett. Tehát nem is a Luton, tehát ez a sorsolás, hazai pályán a Fulham. Tehát
ez így van. Vitinha nélkül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sebezhető ez a Fulham védelem, tényleg, ahogy mondod.
Botrányosan rossz. Leno tényleg a showman, de ő tényleg nagyon jó. Tehát, ő megtalálta a csapatát, itt van bőven védeni valója, és ez nagyon jól áll neki. Szóval hozzájuk nem nyúlnék. Hát igen, itt a dupla United, ez egy nehéz ügy. De tényleg Nottingham Forest, tehát mikor, hanem most, egy utolsó esélyt szerintem bőven kaphatnak ezek a srácok. Hát a Son az már egy kicsit neccesebb szitu, őt alapvetően sem támogattam volna, ha meg a csapatban van, akkor ő bőven elengedhető, mert látszik azért itt a Spurs-on, hogy fontos játékosa ennek a Spursnek, de nem úgy, ahogy egy FPL játékost gondolunk. Aztán lehet, hogy ez változni fog, én ezt nem mondom, de most ilyen pillanatban még nem az a pick, akit keresünk.
Abszolút. Szóval szerintem is Kuka oda már most érkezhet, Bumu akár, ő nézett ki a legjobban szerintem a hat és felesek igen. közül. Mitomával nekem az a problémám, ami miatt lényegében nem kezdtem vele, hogy a negyedik és az ötödik fordulóban nehéz a sorsolása.
De igen, ez most nekem kicsit zárójelbe került. Tehát azért, hogyha ilyen flow-ban megérkezik a Brighton a nehéz sorsolásra, akkor nem irigylem azokat a csapatokat, akik ott vannak.
Igen, főleg, hogy a nehéz sorsolás közül az egyik az a Manchester United.
Jó, most azért, na, tehát nézzük meg. Most a Spurs ellen volt egy kiki meccs, rosszul jött ki belőle a United. Persze a Brighton jobb csapat, mint a Spurs. Tehát lehet félni, de meg is lehet kontrázni ezt a Brightont. Aztán lehet, hogy a Rashfordnak meg az lesz a nagy meccse.
Minden esetre én nem hoznám jelenleg Mitomát, és nagyon más olyan hat és feles sincsen, akit kifejezetten hoznék. Mondom, szerintem Bumo után nekem talán Foden érkezik a rangsorban.
Uh-huh. Aztán itt van egy érdekes kérdésünk Point Hunter-től, aki azt kérdezi, hogy a Bruno Gabriel helyett a Chilwell Luis Diaz az mennyire jó választás.
Nekem nem tetszik ez a csere, és főleg Luis Diaz miatt nem. Egy nagyon-nagyon jó játékos, de sokkal kevésbé ideális itt a fantasy szempontból.
Igen.
Idén egyébként sokkal veszélyesebb volt ezen a két meccsen, mint amire én számítottam, de azt is láttuk, hogy ahhoz, hogy ő gólt szerezzen, kell egy olyan brilliáns pillanat, meg egy olyan zseniális igen. megoldás, amit meccsről a meccsre nem lehet elvárni tőle, még akkor sem, hogyha tényleg bődületesen jó. Én nagyon szeretem az ő játékát. Nem akkora a fókusz rajta itt a Liverpoolon belül, hogy szerintem megérje őt tartani, meg játszatni hétről hétre, ráadásul most egy kisebb sérüléssel is bajlódik. Úgy lett lecserélve a hétvégi meccsen, szóval emiatt én elengedném ezt a dupla cserét.
Szerintem ez mindent elmondtál, amit Diazról tudni kell. De mondom, benne is látok egy jó szezonra való esélyt, aztán, hogy ez mennyire fog kijönni.
Szerintem az ő jó szezonja olyan lesz, mint tavaly Ødegaardnak a jó szezonja, hogy látjuk, rengeteg ponton igen. zár, és soha nem lesz ott a csapatunkban, legalábbis az enyémben.
Igen, de közben nála meg ilyen Ødegaardos, tudod, ezek a duplák, ezeket annyira nem látom magam előtt, hogy így, tudod, így váratlanul húz két meccsen belő négy gólt, és akkor utána megint elalszik. Így azt érzem, hogy ő így mindig ott lesz ilyen mozgásban, amit meg egy FPL picknél meg szeretünk, ezeket a csorgó asszisztok, random gólok, nem tudom, érdekes lesz figyelni. Tehát nyitott szemmel fogok járni azért Diazzal, de én se raknám be itt a Game Week 3-ra. És főleg nem úgy, hogy a poolnak most kellemetlen eddig a sorsolása.
Anti kérdezte, hogy a Manchester United játékosokat hova essük el, és akkor erre gyorsan válaszolok is. Onana szerintem hosszú távon is egy nagyon tartható, abszolút jó választás. A leginkább a két középpályás volt még itt nagyon népszerű, de hát ők azok, akiket így a Forest ellen kényelmesen tudunk tartani, viszont már ott is gondolkoznék erősen, hogy melyik őket rakjam ki, mert utána két nehéz meccs, majd BL, ennyire azért nem nézett ki okésen ez a United, szóval így első körben szerintem egy United játékos így a mezőnyben az nem akkora probléma, a kettő az meg túlzás.
De most melyiket raknád ki? Ha most kéne együtt kirakni?
Szerintem Bruno-t. Nekem nagyon jók voltak a statisztikái itt az első két forduló alatt, szóval, hogyha tiziket leszámítva nézzük a várható gólokat, meg a várható gólpasszokat, akkor az egész mezőnyön belül ő teljesített a legjobban, ami azért sokat elárul. Nyilván itt árnyalja a képet, hogy például az a rabónás passza Rashfordnak, az egyébként les volt, de igen. bekerült a statisztikákba. Mégis azt érzem, hogy azért Rashford nagyon rosszul néz ki csatárba, de csatár, remélhetőleg majd kikerül a balszára, és akkor újra jobb lesz. Bruno pedig egy lutri valamilyen szinten. A kapura nem érzem annyira veszélyesnek, cserébe ott vannak a 11-esek, fej-fej mellett vannak, én ebben a pillanatban hamarabb hagynám bent Rashfordot, de egyébként az első két fordulóban meg Bruno volt a veszélyesebb.
Igen, de még itt a United, ez nekem egy gondolatom van, viszont hogyha Shaw lenne, akkor őtől lehet, hogy megszabadulnék még Game Week 3 előtt is.
Ennyire nem érzed ezt a clean sheetet a Forest ellen?
Nem, őszintén nem érzem, és nyilván nem akarom párhuzamba állítani az első fordulós Arsenal Forest-tel, mert ott ez kicsit így elment egy rossz irányba a végére, de azért tegyük hozzá, hogy igen, azért van egy olyan támadó hármasa ennek a Nottingham Forestnek, amit nagyon sok csapat megvigyelhetne, és nagyon sok minőség van bennük, és bármikor okozhatnak. Tényleg megvan a gyors játékos, az erős játékos, a kreatív játékos, minden, ami kell egy ilyen kis csapatnak ahhoz, hogy jó teljesítményt, meg bennmaradást érjen el. Szerintem kellemetlen meccs lesz.
Fitfatman kérdezi, hogy ki fog előbb gólt szerezni ebben a PL szezonban, Mopey vagy Jimenez?
Ez top, ez a legjobb kérdés. Hát ez is a legnehezebb is. Hát, főleg így, hogy a DCL most valószínűleg kidől már megint egy kicsit. Így hirtelen megjelenik Mopey, de Jimenez fog egyébként előbb gólt szerezni. Tehát Neil Mopeynak egyszerűen nincs esélye. Ő még csak nem is 11-es lövő, szerintem hát Jimenez se biztos, mert lehet, hogy Pereira lövi a Fulhamben a 11-eseket, akkor megint neki is megnehezedik a helyzete. Ez egy nagyon, lehet, hogy ez egy hosszú verseny lesz, amit lehet, hogy idén nem fog kiderülni majd csak a következő szezonban.
Igen, ez is lehet, hogy X-re fog végződni. Igen. Én is Jimenez tippelném. Kíváncsi vagyok, hogy tud-e igazolni csatárt a Fulham, szerintem ha bent akarnak maradni, akkor muszáj neki.
Két ilyen fos csatárral, szerintem messze nekik van a két legrosszabb csatáruk. Tehát azért a Carlos Vinicius-szal, meg a Raúl Jiménezzel elindulni, az egy vicc. Tehát az egyik sose volt jó, tehát vicc, amit csinál, a másik meg teljesen leépült. De nagyon jó FPL pikkek lesznek.
Igen. Na, majd meglátjuk, hogy le tudják-e igazolni Balogont, mert hogy nagyon szeretnék.
De jó, hát értető módon, de hát ott
most kaptak 50 milliót Mitrovicért, szóval akár még esélyük is lehet rá, hogyha azt megkérik a szaudiakat, hogy egyből az Arsenal felé küldjék.
Figyelj! De igen, azért az Arsenal nehezen adja szerintem ligán belül oda, ott lehet, hogy az 50-et kicsit fentebb kell majd tenniük.
Aggódtok a londoni rivális miatt?
Hát azért, és hirtelen megkapnának egy Balogunt, az azért egy nagy busz lenne nekik. Hirtelen egy top 10 esélyes csapattá nőnek ki magát. Balogun egy top játékos, Zseni.
Hogyan rangsorolnád a következő három csatárt? Vissza, Alvarez és Jackson.
Igen, ez is nagyon tetszik. Ez szerintem a Dave, hát ki más? Mi? Dave is a problémái. Hát... szerintem én Jackson tenném az első helyre, visszatenném a második helyre, és Ával ezt tenném a harmadik helyre.
Nálam is Jackson van az első helyen, viszont én azért raknám Ával ezt a másodikra, és visszát a harmadikra, mert nem tetszik az a gondolat, hogy ráduplázzak de erre a Brentfordra.
Ezen emelkedjünk fölül. Emelkedjünk fölül, csak nézzük meg a játékost, nézzük meg, hogy
tisztán
mit gondolunk
róla. Tisztán ezt a három játékost nézzük.
Pure.
Akkor én is egyetértek veled.
Ugye. Látod, ez a baj, hogy ilyen problémáink vannak. Ezeken fölül kell emelkedni.
Védők, legnehezebb kérdés. Ki jöjjön Gabriel helyett, hogyha nincs pénz a bankban, és akkor most ezt nézzük meg úgy, hogy Gabriel jelenleg 4.9. Hogyha egy védő tetszik neked,
Úristen.
Aki 4.9 alatt van, akkor ki az?
De jó ég, nem tudtam, hogy már droppolt, de amúgy tök logikus. Csak ugye én már nem foglalkozom a Gabriellel nagyjából 3 hónapja, úgyhogy ezért ez így nehéz. De ez megdöbbentő. Ezt így nem tudtam mit kezdeni. Hát igen, ott akkor lemaradsz az 5.0-es prémium nagyon jó védőkről, és hirtelen hát már a 4.9-esek között kell matatni, ami sose jó. Hát figyelj, a Brentfordnál itt is elmondtuk, hogy a Brentford sorsolása, hát már eddig is nagyon daráltak, pedig még papíron most volt majdnem rosszabb, és most jön az igazi dara. Figyelj, Rico Harry, nem, a Hiki is jó, most nem sérült, tehát lehet, hogy Brentfordosok felé indulnék el. Az Aston Villa ugye az kicsit rosszabb lesz a sorsolása most egy-két fordulón keresztül, szóval Team Brentford, azt mondom.
Nekem is nagyon tetszik a Brentford, viszont én lehet, hogy Udogit hoznám be a Spurs-ből. Nagyon biztosnak tűnik a helye. A következő három meccsen a három feljutóval fog játszani, illetve rosszul mondom, mert a Bournemouth az első, utána pedig a Burnley-vel és a Sheffield-el, szóval itt csak kettő feljutó van. Nem lesz olyan könnyű szerintem se a Bournemouth, se a Burnley.
Nem.
És nem néz ki különösebben jól ez a Tottenham védelem, viszont nagyon biztosnak tűnik a helye. Nekem tetszik, ahogy mozog, szerintem jó játékos lesz ebben a ligában, 4.5-ért pedig egy jó opció.
Igen, tényleg jó opció, és egyébként veszélyes is, tehát megvan az a támadó szerepe, amit keresünk egy védőnél. A támadó skilleket nem érzem egyelőre benne, amik ebből tényleg asszisztokat vagy gólokat érnél, de ott van elől, és minden esélye megvan arra, hogy egy asszisztot azért valahogy összeszedjem.
És ha már 4.9 Gabriel, 4.9-be kerül Zinchenko is, aki most a Palace ellen visszatért. Ő egy olcsó út lehet ebbe az Arsenal védelembe?
Fú, hát... még nem most, vagy hát nyilván itt az Arsenalnál most nagyon nehéz jósolni dolgokat, de alapvetően én azt érzem, hogy Zinchenkóval várni fog Arteta, és nem tudom, hogy fogja visszaépíteni ebbe a csapatba. Az biztos, hogy vissza fog kerülni, mert egy olyan dimenziót fog megnyitni ebbe az Arsenalba, ami most valamennyire hiányzik, és ő egy alap kezdőjátékos lesz, de hogy ez milyen formában fog megtörténni, főleg így a sérülésekkel, meg itt ilyen Tomiyasu eltiltás, meg hogy a Tomiyasu hogy fog most akkor visszatérni, meg hogy most akkor az-e az alapcsapat, ebbe így nem nagyon mennék bele, meg akkor Partival mi lesz, sok a kérdőjel az Arsenalnál, és ezeket most így nem akarnám feltétlen megfejteni, szerintem nagyon nehéz is Arteta fejében most belelátni, össze-vissza fogja szerintem cserélgetni, próbálkozni fog még itt az elején, én azt gondolom, és látunk majd itt mindent, de az alapvédők ebbe az Arsenalba, akik soha nem hiányozhatnak, az White és Saliba. Ez az a fix, amit most el lehet mondani. Az összes többi az kicserélhető, és ellenfélfüggő lesz minden. Tehát ezért nem is próbálkoznék egyelőre más védővel. Ha Zinchenko tényleg nagyon alap lesz, beépül, akkor beszélgethetünk róla, mert ő benne sok lehet, főleg itt látva tavaly a bónuszokban hiper-szuper volt.
Engem kifejezetten érdekel az, hogy most láttuk Párti szerepét itt az első két körben, szóval, hogyha Zinchenko kezdeni fog, akkor gondolom akkor ő lesz az, aki majd fellép a középpályára. És hát, akkor ez azt jelentheti, hogy White lesz megint a jobb hátvéd?
Hát
tudod képzelni, hogy egy kezdőben legyen Párti, meg Zinchenko is?
Papíron nem. Én papíron nem tudom elképzelni. De közben ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy így lényegében átkerülne mondjuk a bal oldalra. És akkor ugyanazt a szerepet játszaná el, mint nem tudom, mint most a Tomiyasu, érted? Tehát ezt tudom elképzelni, de akkor meg egy középhátvédbe menne át, szóval nem. Tehát papíron én ezt nem látom magam előtt, hogy ők egyszerre kezdjenek, de figyelj, sok mindent láttunk már Artétától, meg azt érzem, hogy most már összegyűjtötte tényleg a leguniverzálisabb játékosokat, mindenkit pakolgat össze-vissza ott hátul, hogy a legstabilabb legyen. Ez a Tomiyasu Gabriel is nekem kicsit furcsa, tehát hogy ennyire mellőzve legyen a Gabriel, hogy még a Tomiyasu is előtte van. Értem én, hogy sokkal gyorsabb játékos a Tomiyasu, és most mindenki erre van bebuzulva itt a Pep után, hogy tényleg ilyen brutál állatokat ott hátra rakjunk, és akkor ebben tényleg jobb a Tomiyasu, mint a Gabriel, de hát ez mégiscsak nem tudom. Ezt ugye nekem árzászurkolóként is nehéz azt megemészteni.
Nagyon érdekes látni, hogy itt éveken át a City és a Liverpool valamilyen szinten ellenpólusai voltak egymásnak,
igen,
ugye játékstílusokat illetően. Most viszont a legnagyobb kihívója a Citynek egy mini City.
Mini City, tényleg,
igazából, ugyanaz. És és hasonló úton jár nagyon az Arsenal meg Arteta. Ezért irigylemez tőletek. Jól néz ki a csapat.
Jól néz ki, bár vannak problémák, azért látszik, hogy nem olyan erős az alapjátéka most még az Arsenalnak, mint amilyen tavaly volt, de szerintem itt tényleg itt csak időt kell adni itt az új arcoknak. De az, hogy a Rice mennyire jó játékos, az bármikor le tud működni. Tényleg.
Szerintem egyébként itt az első válogatott szünetig konkrétan lényegében csak az eredmények számítanak.
Ez így van. De ez tényleg így van. De a Citynél is látszik azért, hogy azért nem egy brutálisan durván kezdték ezt a szezon. Nyilván azért a Newcastle az erős csapat. Tehát az látszott is, hogy nem azt mondom, hogy megszenvedtek velük, de tudott nehézséget okozni ez a Newcastle a Citynek. Főleg a végén, azért ez a Newcastle ez nem fárad el soha, és egyébként ezt nem szabad elfelejtenünk, amikor majd a Newcastle és a Newcastle pikkekről fogunk majd beszélni, amikor jobb lesz a sorsolásuk.
A kapitányválasztást illetően Haaland idegenbe látogat egy ilyen csapat ellen, aki 40 lövést nyert be az első két fordulóban. Bármi más hozzáfűzni való?
Nehéz, de amikor tudod, így megnyitod, rámegy mindenki egy pick team, és akkor ott látja, hogy Holland, Sheffield United idegen, akkor így úgy vagy vele, hogy hát itt van egy Saka, Fulham otthon, Fernandes, vagy egy Rashford, Nottingham Forest otthon, akkor amikor a Chelsea-sekről beszélgettünk, Luton otthon, szóval sok mindent látsz, érted? És miért ne? Tehát, hogy én ilyen... Azt mondod, hogy na majd most. Kicsit megfogja a Sheffield. Idegenben. Az idegenben nem szokott darálni annyira a Manchester City. Ami persze elég hol ennek két gólra, és akkor tök mindegy, hogy mi van a bármelyik másik játékossal. Nyilván Holland kapitánya fog indulni, de csak így mondom, hogy szerintem most úgy vannak emberek, csak az a baj, a Hollandnak is nagyon jó a sorsolása. És akkor Holland az Holland, igen.
Ezt nem is tudom vitatni.
Szerintem igen, ezen nincs mit ragozni. Úgyhogy, ja, szerintem ennyik voltunk már, nem Levi?
Egyetértek.
Szerintem ez így is meglepően hosszabb lett, mint amit gondoltam, pedig én nem sokat agyaltunk most ezen az adáson, de hát így is. Az a baj, annyi problémánk van, miközben annyira jó a csapatunk, hogy látod, hogy már most is több mint egy óránál tartunk. Jövünk jövő héten is, srácok. Sziasztok!
Sziasztok!
Pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a Footballkrész sponsor webáruházat. Footballkrész. Fanatikusoktól fanatikusoknak.